Thank you. egyszer is tart. Mindennyian együtt indulunk, és haladunk egy keskeny úton, és azt igaz ide is, hogy aki mindvégig kitart, annak dicsőséges korona, és egy csodálatos ország lesz az ország, az Istennel, közösségben és veletek, reménységünk szerint. Nagyon kedves kisgyerekének, de azt gondolom, hogy a szövege még talán a házasságra is aktuális.
Köszönjük a Szövetségzenekar és a Napraforgók Isten dicsőítő előadását. Akik itt elől álltak abban a szép bluesban, ők voltak a Napraforgók. Azért Napraforgók, mert a fény felé fordulnak. Jézus Krisztus a világ világossága. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Arra kérem azokat, akik ott hátul állnak, vagy a helyüket keresik, hogy üljenek le. Előrébb lehet jönni, ebben az ablak felüli, utca felüli oszlopban még elől is nagyon sok ülőhely van. Ott is. Mindig bíztatom a kedves jelenlévőket, hogy tegyenek kérdéseket a dobozba. Hát a múltkor tettek kettőt, ma még hármat hirtelen, úgyhogy van itt összesen öt kérdésünk, de azt hiszem, hogy az egyiket a következő alkalomra fogom tenni. De mielőtt a kérdésekre rátérnénk, szeretettel köszöntöm Fűtő Róbert testvérünket, Ma ő tartja az előadást, néhány szót hadd mondjak róla, egy héttel ezelőtt is röviden bemutattam. Ő missziói lelkész, presbiteriánus. Presbiteriánus lényegében a református vallásnak felel meg, hitvallásában. Édesapja 56 kapcsán volt kénytelen elhagyni az országot, minthogy fegyveresen is részt vett a forradalomban. Robi ott született már Amerikában, emiatt az anyanyelve amerikai angol. De magyar felesége van, és két magyar kislánya. És ő is magyar. Csak az akcentusán és hát tulajdonképpen a grammatikáján is érezni lehet azt, hogy nem magyar az anyanyelve, de jól meg fogjuk érteni. Én már több mint 10 éve jól értem őt. Körülbelül 10 éve vagyunk szolgálati kapcsolatban, a bibliai házasság gondozó szolgálatnak ő is feleségével együtt munkatársa. És hadd tegyem hozzá, nagyon jól értjük egymást. Én azt gondolom, hogy a gondolkodásmódunk is macska körmözhető. Hát, hogy lényegében ugyanúgy gondolkodunk. Még annyit hadd mondjak róla, hogy egy filmklubot vezet, ez helyileg a kelenföldi város központban a volt Olimpia moziban működik. Az idei őszi program olvasható a Biblia és Család című kiváló családi lapban. Tehát aki pontosan tudni szeretné, az kénytelen lesz megvenni ezt a lapot. A könyvasztalon megtalálható. Hasonlóképpen a könyvasztalon beszerezhető Robi könyve a filmklubból, Budapesti Keresztény Filmklub, ez a címe, mint egy összefoglalója az eddigi munkának. Keresztény Filmklubról van szó. Ajánlom a jelenlévők figyelmébe. Na, a másik könyvet, amit ő hozott, nem ő írta, hanem Francis Schaeffer, Igaz lelkiség, ez a címe. Lehet, hogy merésznek tűnik ez a kijelentés, azt gondolom, hogy a 20. század legjelentősebb keresztény filozófusa ő. Néhány éve halt meg. Amerikai származású, de Svájcban dolgozott, ott hozott létre egy telepet. És még valami, a könyvasztalon hátul 2010-es bibliaolvasó kalauz is kapható. Néhány kérdés érkezett, megpróbálok gyorsan válaszolni ezekre. Hát itt a kérdés hosszú, de a válasz rövid lesz. Az első előadásban elhangzott egy kérdés, miért akarsz megházasodni, és válasz volt például, mert hagyományos, mert a férj biztonságot, társadalmi presztist ad. Hadd jegyezzem meg, hogy néhány olyan választ gyűjtöttem össze, amelyek a közgondolkodásban jelen vannak. Nem ez Isten célja a házassággal. Isten célja a házassággal az, hogy az életünk őt hirdesse, az ő dicsőségét, őt tükrözze, a maga képére alkotott minket, házaspárként a köztünk lévő szeretett kapcsolat tükrözi Istent. Na, folytatódik. Én az utóbbi választ nagyon fontosnak tartom, mert egyedülálló nőként azt tapasztalom, hogy a társadalom valahogy nem tud mit kezdeni velünk, furcsálnak, gyanakodnak. Egy férfias nőnek nagyobb tiszteletet, egy férjes nőnek nagyobb tiszteletet adnak, Szebben beszélnek vele, mert tudják, hogy egy férfi áll mögötte. Hadd fűzzem hozzá, rögtön a 19. században ez teljesen jellemző volt. A 20. század elején is, én úgy érzem, hogy ma egyre kevésbé. Egyre több a vezető állású nő. Szóval én azt gondolom, hogy ez a válasz jogos válasz minden nőnek, főként ebben az udvariatlan, goromba világban. Teljesen egyetértek azzal, hogy udvariatlan és goromba a mai világ. Én azt gondolom, hogy egy nő értéke, minden ember értéke, főleg abban van, hogy Isten rengeteget fizetett érte, hogy megmentse, nem ezüstöt és aranyat, hanem drága vért, Krisztusnak a vérét, és az új szövetségből világos számunkra, hogy a új szövetség keletkezési korával ellentétben a nő nagyon becsült volt. Talán említettem is, hogy Lukács evangéliuma szó szerint, név szerint megnevez néhány nőt, akik Jézus Krisztust követték. Írja azt is, hogy ez igazán csak egy kis hozzászólás volt az előadáshoz. De hát szeretné hallani az én véleményemet erről. Én azt gondolom, hogy együtt érzünk a kérdezővel, valóban nagyon sokszor nem becsülik meg ma a nőket, a férfiakat sem. Sok mindent, ami komoly érték, a mai társadalom nem becsül. Következő kérdés. Úgy éreztem az előző előadásból, hogy ha a szeretet hiány benne van az idézőjelben csomagban, az negatív dolog, de mit lehet ez ellen tenni? Az üres szeretett tartályt szeretettel lehet feltölteni. Sokkal nehezebben indul az az ember, aki nem kapott gyerekkorában a szüleitől, a családjától szeretetet. Nem lehetetlen pótolni, valójában Isten tudja pótolni. Jézusnak azok a szavai, hogy aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha meg nem szomjazik, ez erre vonatkozik. Ő képes betölteni, de ez az kell, hogy ő személyes valóság legyen az életünkben. Én vagyok az út, a valóság és az élet. Talán így pontosabb ennek az igének a fordítása. Hívő és nem hívő felek házassága? Kérdőjel. Probléma esetén mi a megoldás? Az, amit Péter apostol javasol, első levelének a 3. fejezetében mondja az asszonyoknak, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek, ha egyesek nem engednének is az igének, látva feleségük magatartását ige nélkül is megnyeressenek. Tehát ne prédikálj a férjednek, de szeresd, és imádkozz érte. Nem véletlenül mondja azt a Szentírás, hogy hitetlennel ne legyetek fele más igában, ez azokra vonatkozik, akik házasságkötés előtt állnak. Ha már benne vagyunk a házasságban, az érvényes házasság nehezebb, mintha mind a ketten ugyanazon a hiten vagyunk, ugyanaz az értékrendünk, de más út nincs, mint az Úrral kapcsolatot tartva egymást szeretni. Tud Feri bácsi olyan kapcsolatról, ami sok konfliktussal kezdődött, nehezen indult be, mégis boldog házasság lett belőle? Köszönöm a választ, írja. Tudok ilyen házasságokról, elég sok ilyen házasság van, olyan is sok van, amely nagyon szépen indult, aztán később lett pokol belőle, mindenféle variáció létezik. Én azt gondolom, hogy a lényeges az, hogy a boldogság titka nem a házasságban van, erről már többször szó esett, nincs olyan boldog mondás a Bibliában, hogy boldogok a házasok. A boldog emberek házassága boldog, akiknek Istennel helyreállt a kapcsolatuk, mert bűnbocsánatot nyertek, mert gyönyörködnek az ő igéjében, mert lelki szegények, azaz tudják, hogy ők rászorulnak Isten kincseire, és így tovább lehetne sorolni akár mind a valamivel több mint 100 boldog mondást, ami a Bibliában van, az mind-mind az Úrral való kapcsolatról szól végső soron. Tehát lehetséges az, hogyha konfliktusokkal, nagy háborúkkal nehezen indul be a házasság, de mégis boldog házasság lesz belőle, ha az élet megoldása megtörtént az élet forrásával való találkozásban. Hát borítékban érkezett még egy kérdés, szépen elkészítve, kinyomtatva, engedje meg a kérdés feltevő, hogy egy hét múlva válaszoljak erre. Maga a kérdés is elég hosszú. Nem szeretném elsietni a választ, a párválasztásról szól lényegében. Úgyhogy kérem az illetőt, hogy legyen szíves, jöjjön el egy hét múlva is. Egyébként egy hét múlva folytatjuk a sorozatunkat. A mai alkalom címe a megszentelődés útja a házasságban. Mához egy hétre szükségletek és szerepkörök. Most pedig kérem Robit, légy szíves, jöjj ide, összes ékszeremet átadom neked.
Köszönöm. Szeretettel köszöntöm mindenkit ma este. Köszönöm szépen, Feri bácsi, hogy meghívtál, hogy tartsak még egy előadás a sorozatodban. Múlt alkalom után mégis visszahívtál. Egy dologot sajnálok ma este, hogy Feri bácsi nem fogom hallgatni. Sajnálom titeket is, ő az egyik kedvenc előadóm. Köszönöm szépen a meghívást. Ahogy Feri bácsi mondta, hogy a címe vagy a téma ennek a sorozatnak, hogy bibliai úti kalóz a házassághoz. És azt a címet adtunk az én előadásomnak, hogy a megszentelődés útja a házasságban. Tehát a kérdés ma este az, hogy Isten hogyan szentel minket a házasságon keresztül, ugye? Fontos kérdés. Az Isten hogyan formálja a mi karakterünket? Én itt állok előttetek, mint egy 43 éves férfi, és azt tudom mondani, hogy azt az ember, akit vagyok itt ma este, nagy részből megköszöntem az én házasságomnak. Hogy a házasság az Isten formál minket a házasságokon keresztül. És nem csak engem, megkérdezzük a Feri bácsit, bárki, aki házas, tudja, hogy az Isten használta az ő házasságot az életében, és azon keresztül legfőképpen formálta meg őt. Tehát fontos a téma, forduljunk az Úrhoz, és kérjünk az ő segítségét, az ő áldását, imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy van lehetőségünk. Köszönjük, hogy tudunk te hozzád fordulni ma este. Legfőképpen köszönjük a te jelenlétedet, hiszünk, hogy nélküled az egész esténk egy nagy hiába valóság. De köszönjük, hogy itt vagy köztünk, velünk. Engedj, hogy lássunk téged. Engedj, hogy megértsük az Úr Jézus Krisztust. Taníts minket a szeretetre. Tudjunk, hogy nekünk nagy szükségünk van erre. Taníts minket, hogy te hogyan szeretsz minket. Taníts minket, hogy mit jelent másokat szeretni. És kérünk, hogy légy velem, hogy tudjak elmondani mindazt, amit rám bíztál. Krisztus nevében. Amen. Amen. Na, akkor a kérdés ma este az, hogy Isten hogyan szentel meg minket a házasságokon keresztül. Megszentelődés vagy a mi karakterünk akkor kezd formálódni, amikor mi feladunk magunkat, vagy megadjunk magunkat a szövetséghez. Egy szövetség, ami mi kötöttünk valaki mással. Főleg a házastársunkkal, de lehet, hogy az egy kapcsolat, de anyósoddal, kapcsolat a főnökeddel, valakivel, ahol nincs kiskapu, nem menekülsz. Nagyon nehéz, de azt mondod magadnak, hogy én itt maradok. Jöhetnek a konfliktusok, de én nem menekülök. A szövetség, ez egy szent szövetség, a házasság. És amikor azt mondjuk, hogy Isten, de hívtál engem erről a szövetség kapcsolatra, és én nem menekülök el innen, én maradok. Akkor az Isten tud formálni a mi karakterünket. Ugye? Ez az, amit a világ nem ért, hogy mennyire fontos szövetség kapcsolatban lenni a társaddal. Pár nap ezelőtt beszéltem egy fiatal férfival, kétségben volt esve, hogy ő és a barátnő most egy konfliktusban vannak, és nem tudják megoldani ezt a drámai konfliktust. És akkor felhívták engem először a nő, és akkor a férfi, és elmeséltek, hogy mennyire drámai ez a helyzet, és nem tudják megoldani, és úgy néz ki, hogy hát külön kell menniük. És akkor elmondták, hogy mi az ő problémák. Nem akartam röhögni. Próbáltam komolyan venni, fél órát beszéltem mindegyikkel, de végső soron azt próbáltam üzeni nekik, hogy ti gyerekcipőben vagytok. Ez egy annyira pici konfliktus. Az Isten sokkal nehezebb terheket fog adni nektek. Ez egy kis tréning, ez egy kis tréningcipő, hogy mit jelent együtt maradni, amikor van egy konfliktus, ugye? Az Isten akar formálni mi karakterünket, hogy hasonlítjunk Istenre. Ez mit jelent? A Teremtő Isten, ő szent háromság Isten, ugye? Az Atya, a Fiú, a Szentlélek. Három személyben, de egy Isten. Három különböző személy, de egység van. És pontosan ez van a házasságban. Egy férfi és egy nő. Két különböző nem, ugye? Mások vagyunk. Más a férfi a nőtől? Nagyon mások vagyunk. Hihetetlen mások vagyunk, másképpen gondolkozunk, más az érzelmi világa. Mai nap próbálom megérteni az én feleségemnek az érzelmek, vagy a saját érzelmeim, azt értem. Annyira mások vagyunk, ugye? És az Isten hív minket, hogy a különbözőségünk keresztül tanuljunk meg, mit jelent egységben élni. Tanuljunk meg, mit jelent elfogadni a másikat. Igen, mások vagyunk, de mit jelent szeretni a másikat. És ez a legnagyobb bizonságtétel a világ felé. Fogják a fejüket, ez hogy lehet? Ez a két ember annyira más, és még mindig szeretnek egymást. Mert a statisztikák mutatják, hogy minden másik házasság elválik. Jön egy kis apró konfliktus, vagy egy tizedik konfliktus, és azt mondják, hogy kész. Hol van a kiskapu? Ez túl nehéz. Erre nem számítottunk. És vagy elválnak, vagy nem is házasodnak össze. Rengeteget szingli. Mert nem tudnak feldolgozni konfliktusokat. Erről fogunk beszélni ma este. Hogy néz ki az igazi egység? Isten hogyan formál a mi karakterünket? Hogyan szeressünk egymást? A világ ezt várja a keresztényektől. Ti képviseljétek az Istent? Akkor hogyan láthatjuk Istent rajtatokon keresztül? Hogy van egység és van szeretetet. Amit szeretnék csinálni ma este, az, hogy szeretnék használni a Heidelbergi KT, mint egy ugródeszka vagy kiinduló pont az egésznek. Ha valaki református itt, én éppen presbitériánus vagyok, a mi egyházunk Amerikában nem használta ezt a gyönyörű szép KT, de gyönyörű szép és nagyon-nagyon jó és hasznos. Ha valaki nem református, akkor ma este fogjátok tanulni az első öt kérdés ennek a gyönyörű szép KT-nak. Tehát bírjátok velem, és akkor ezt fogunk látni egy grafikában. Én tudok mozdulni, tudok itt hátra menni, nem fogok semmit eltörni. Én nem vagyok ilyen technológiai mester, mint a Feri bácsi, én még használom ezt az írásvetítő. Ez a PowerPoint, ez nem annyira jó megy nekem még. És amit látok ezen a nagyon bonyolult grafikán, vannak számok. És úgy nevezem ezt a grafikát, hogy a Heidelbergi KT körforgalom. Aha, jó, köszönöm szépen. Nagyon magas a technológia, ez nagyon... De nekem hol vetted az? Jó. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Ha valaki tudja választ, nyugodtan olvassatok velem kánonban. Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindenek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem Szentlélekkel biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Mi az egyetlen vigasztalásunk, örömünk ezen a világon az, hogy az Úr Jézus Krisztus megvásárolt minket az ő vérével. És ez a kezdőpont, ez a középpont, ez ott van az első kérdés, hogy mi ebben a nagy boldogságban részesülhetünk. Következő kérdés folytatja. Hány dolgot kell tudnom, hogy ebben a vigasztalás, ebben a boldogságban részesülhetek? Hány dolgot kell tudnom? Háromat. Mi ez a három dolog? Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon váltottam meg minden bűnömtől és nyomorúságomtól. Harmadszor, hogy milyen háladással tartozom Istennek megváltásért. Tehát itt van, látjátok a kettő, tehát 9 óránál, itt van, hogy mennyire bűnös vagyok, 6 óránál, hogy Istennek a kegyelem mennyire óriás, hogy megváltott engem az én bűnémtől, és akkor mondjuk, hogy 5 óránál a szívemmel, hogy én háladással tartozok Istennek. Ezt a három dolgot kell tudnunk. És ez egy erős háromlábú szék. Nyugodtan belülhetsz, és fenntart téged, és ad neked az örömet, a békesség, a boldogságot. Nem hiányzik valami? Csak ez a három dolgot kell tudni. Mennyire bűnös vagyok, mennyire csodálatos az ő kegyelem, és hogy háladással tartozok neki. Nem hiányoztak valami? Nem felejtettek el valamit ezek a KT írók? Fiatal emberek, a lelkészek voltak, akik írtak ezt. Minden tették be az engedelmesség? Kiderül. Harmadik kérdés. Honnan ismered a de nyomorúságodat? Harmadik kérdés. Hol van a három? Hol van a három? Nem is láttam, hol van a három. Ott van, fönt. Köszönöm szépen. Az Isten törvénye megmutatja, hogy én egy bűnös ember vagyok. Negyedik kérdés. Mit követel tőlünk Isten törvénye? Hogy szeressük az Istent. Szeressük az Istent teljes szívünkből, ugye? Teljes elménkből. Szeressük az Istent, és szeressük a fele barátunk. Ez maga a törvény. A szeretet, a szolgálat mások felé. És így betöltjük az Istennek a törvényét. Ötödik kérdés. Megtarthatod-e tökéletesen mindezeket? Majdnem. Semmiképpen nem. Mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. Ezek a reformátorok nagyon őszinték. Leírják úgy, hogy van. Hajlandó vagyok gyűlölni Istent és a fele barátomat. Semmiképpen nem tudjunk betartani az Istennek a törvényét. Ez meglepő volt, amikor ezt olvastam, hogy mennyire fontos, hogy foglalkozunk az Isten törvényével. És hogy az Isten megmutatja, hogy mi minek vagyunk, és milyen szerepje van a házasságban, minden kapcsolatunkban. Szeretnék kezdeni ott 12 óránál, kezdjük az elé, ott fent, és akkor körbe fogunk menni ezen a Heidelbergi KT körforgalom, jó? Tessék? Használjam, jó. Itt fogunk kezdeni. 12 óránál. Tehát, Máté 5.15. Próbáljunk érteni a lényeget az Isten törvényének. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvényteleni tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítása. Nem azért jöttem, hogy érvényteleni tegyem, hanem hogy betöltsem. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az Isten törvénye nem vonatkozik rám. Én most már kegyelem alatt van. És a törvény az az Ószövetség. És nagyon sok könyv is benne megjelenik, hogy az Isten törvénye nem kell ezzel foglalkozni. És ez egy nagyon nagy hiba. Krisztus nem azért jött, hogy elsöpörje a törvényt. Azért jött, hogy betöltse, betartsa. És mi az, amit ő kér tőlünk? Máté 5.48. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok is tökéletes. Hív minket maga után, és rak egy mércét a fejünk fölött, és azt mondja, hogy legyél tökéletes. Kövesd engem. Nézzük meg egy kicsit, mit jelent tökéletesnek lenni. Lukács 6.27, következő versek, lássunk, hogy amikor Krisztus kezd beszélni az ő törvényéről, mit jelent ezzel? Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom, szeressétek az ellenségéteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozz azokért, akik bántalmaznak titeket. A szeretettel beteljesítjük a törvényt. Mi az igazi szeretet? Hogy imádkozzunk a másik emberé, hogy megáldjunk a másikat, hogy megbocsássuk a másikat, hogy kiszolgáljunk. Ez a mérce, amit az Isten kér tőlünk. Ez, amit jelent, legyetek tökéletes. Legyetek, mint a mi mennyei atyánk. Könnyű szeretni azokat, akik szeretnek titeket. Szeresd azokat, akik megbántalmazták téged. Ez, amit jelent Krisztus követőnek lenni. Ez, amit jelent betölteni a törvényt. Tehát nézzük meg, hogy a törvény hogyan motoszkál, hogyan működik az életünkben. Megyünk még egy lépés, 1. Korintus 15.56. A törvény először működik, mint egy porkavaró az életünkben. A halál fulánkja a bűn, és a bűn ereje pedig a törvény. Tehát a bűn honnan szerzi az erejét az életünkben? A törvényből. Az Isten törvényből származik az ereje a bűnnek. Most ez hogy történik az életünkben? Római 7.8. De bűn parancsolattal ösztönzés kapott, és felszított bennem a mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn. Magyarul, miről beszél, még törvényről beszélt a Pál? Ne kívánd! És ez a parancs, ne kívánd, az Istennek a törvénye úgy működik, mint egy porkavaró. Mert a törvény nélkül a bűn halott. Most próbáljátok elképzelni, hogy én sétálok egy utcán. És ezen a séta utcán van két hatalmas nagy fal mind a két oldalán. És az egyik falon van egy kis lyuk. Nem egy nagy lyuk, csak egy kis lyuk. És a lyuk fölött ki van írva, hogy ne nézd benne. Ne nézzél a lyukba. Ne nézzél a lyukba? Hogy nézem, mi van itt? Az az első! Ugye? Ne nézi. Az az első, amit felhoz azt a kívánság. Én meg akarom nézni. Mi az az érdekes, amit a másik oldalán van? És pontosan a törvény így motoszkál bennünk. Porkavaró. Nem is gondoltam, hogy mi a bűn, pedig jaj, én kívántam ezt. Amit a bűn azt mondja, hogy ne kívánd. Tehát az első a törvény, hogy megmutassa nekünk, hogy van is bűn bennem. De nem csak, hogy megnézzük, hogy bűn van bennünk. Római 3.20. A bűn, a törvény nélkül nincs bűn. Tehát a bűn felismered és adódik a törvénytől. Tehát a törvény úgy működik, mint egy tükör. A törvény nélkül nincs bűn felismerése. Tehát magyarul felismerjük, hogy bűnösök vagyunk, amikor belenézünk a törvényben, mint egy tükör. Belenézek, hogy hoppá, én egy bűnös ember vagyok. És ez a törvénynek a második szerepe az életünkben, hogy nézd meg magadat, hogy milyen ember vagy. Mi nem szeretünk szembesülni a saját bűneinkkel, de ez, amit a törvény akar elérni. És a következő, mint egy kalapács. A törvény nem csak akarja megmutatni, hogy bűnösek vagyunk, a törvény az a szerepje, hogy megöljön minket. Ez mit jelent, hogy megöljön engem? Római 8.2, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Hogy rádöbbenjek, hogy nincsen semmi jobb bennem. Nem csak, hogy bűnös ember vagyok. Az egy dolog, hogy a törvény akarja, hogy lássad magadat, hogy bűnös ember vagy. A törvény úgy működik az életed, mint egy kalapács. Hogy széttörjön azt az érzés, hogy én egy jó ember vagyok. Hogy senkiben ne legyen olyan önigazoltság. Sokszor gondolok magamról, hogy én egy jó pingpong játékos vagyok. Nagyon-nagyon szeretek pingpongozni. Régebben edzeltem, komolyan vettem a középiskolában 20 év ezelőtt. És nagyon-nagyon szeretek pingpongozni konferenciákon. És néha azt gondolok magamról, ez elég jól megy. Nyerek itt egy kis konferencia bajnokság, és az is megnyertem. De mikor az ember nézi az olimpiát, és látja, hogy ők hogyan pingpongoznak, az első fél óra úgy élvezem, nézd meg, fantasztikus, hogy csavart, leütte, fantasztikus. De egy fél óra után én kezdek úgy érzem magamat, hogy ha én játszanék velük, biztos 21-0 megvernek engem simán. De 10 meccs egymás után, vagy lehet, hogy szereznek egy pontot, és ezért rosszabb kezdek érezni, hogy csak kikapcsolom. Mert annyira kicsit elkeseredek. Ez így van a keresztény élettel. Amikor meglátjuk azt a mércét, amit Isten kitűzött nekünk, legyél, mint Jézus Krisztus. És amikor őszinte vagy magaddal, rájössz, hogy én nagyon-nagyon messze vagyok. Ez, amit jelent keresztény férnek lenni? És így néz ki az én életem? Csak ha rájövök, én nem vagyok egy jó ember. Nincs semmi jó bennem. És ez a törvénynek a munkája az életünkben, amikor alávetjük az Isten törvényének. Nem véletlenül, hogy Pál az ő élet végén, 1 Timotéusz 1.15 azt mondja, hogy a bűnösök közt én vagyok az első. Szent Pál, aki egy pár vers ezután azt mondja, hogy kövesd engemet és az én szent életemet, mert mondani magáról, hogy a bűnösök közt én vagyok az első. Hogy lehet ez? Mert a Pál nagyon jól tudta, hogy mi van az ő szívében. Igen, külső cselekedet, az ő külső életet, egy példamutató életet élt. De tudta, hogy ő mire hajlamos. A bűn lakozik mindannyiunkban. Most a keresztény élet az nem egy bűnközpontú életet. A keresztény élet akar kilökni minket ebből a bűnközpontú gondolkodásban, és a következő szerep a törvénynek az a Galaté 3.24. Mint egy ostor. Felismerek, hogy én egy bűnös ember vagyok, de a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy felismerjük, hogy szükségem van egy megváltóra. Hogy én egy bűnös ember vagyok, és a legnagyobb szükség az én életem az, hogy valaki váltsa meg engem az én bűneimtől. És mint ostor, nem maradok az én bűneimből, szaladok a kereszthez. Most hol szoktunk szembesülni a bűneinkkel? Legfőképpen szövetség kapcsolatokban, ahol nem rohanunk. És szövetség kapcsolatokban szembesülünk nehézségekkel, különbségekkel, konfliktusokkal, amit meg kell beszélni. És amikor az ember ugye házasság előtt, vagy az első 10 konfliktusban, lehet kicsit, hogy meglep, az ember meglep saját magán. Hoppá, van egy kis indulat bennem, erre nem számítottam. Hoppá, még mindig ott van, nem tudom kiűzni. Nem tudom megbocsájtani a másikat, haragszok, meg vagyok sértődve. És nem olyan könnyű, ugye túltenni az embert ezek a dolgokkal néha. És az ember szembesül saját magával, hogy hát én nagyon türelmetlen voltam ott, ugye? Nem kellett volna azok a dolgokat mondani, amit elmondtam. Sokkal jobban kellett odafigyelni. Sokkal jó, sokkal alázatosabb kellett lennem. Egy nagy adag büszkeség van bennem. Miért nem tudok engedni? Miért vagyok ennyire önző? Valaki rajtam kívül tapasztalt ezt? Legyetek fel a kezedek bátran, na? Köszönöm, nem vagyok egyedül. Ez a szerepi a törvénynek. Az Isten eszköze a házasság. Hogy szembesítsen magunkat, saját magunkkal, ugye? Hogy ez bennem van. Én türelmetlen tudok lenni. Nincs meg az a szeretet, amilyen kellene lenni. És az ember rádöbben, hogy igenis nekem van nagy szükség egy megváltóra. Nekem szükségem van arra, hogy az Isten, aki mindent lát, az Isten, aki ismer engem, és azt mondja, Robikám, annak ellenére, de milyen vagy, én szeretlek. És amikor az ember ezt átéli, hogy az Isten engem elfogad, és mindent tud rólam, ez a kegyelem. De testvérek, ne keverjünk össze a dolgokat. Nem szabad beszélni az Isten nagy szeretetéről, annélkül, hogy beszélünk Jézus Krisztusról. Vigyázzunk, hogy ó, Isten csak felkarol téged, és szeret téged, csak vald meg a bűnödet, mert úgyis elfogad téged. Vigyázzunk. Ne felejtsünk el, hogy mi nem csak tudunk Istenhez menni, fordulni, nekünk szükségünk van egy közbenjáróra, az Úr Jézus Krisztusra, egy megváltóra, ugye, aki feláldozta az ő életét az én bűnömért, az én bűnöm miatt. Feláldozta magát, értem, ugye? Vigyázzunk, amikor akarunk csak rohanni Krisztushoz, és csak követni az ő példát. Senki ne rohanjon, és senki ne kövessen Jézus Krisztus, mint példakép, ameddig nem vagy biztos, hogy ő, de megváltod. Hogy biztosan ki tudod mondani, hogy ő meghalt az én bűnömért, kegyelmet kaptam, hit által üdvözöltem. Isten bebizonyította az ő szeretetét ott a Golgotai kereszten, és azóta nem vonta vissza, ugye? És Krisztus miatt megbocsájt. Krisztus vére miatt ő elfogad. Második Korintus 5.21 itt lent, ez a nagy csere. Aki nem ismerte bűn, bűnetette értem. Hogy mi legyünk az ő igazsága, ő benne. Hogy néz ki ez a nagy csere? Aki nem ismerte bűn, bűnetette értünk. Krisztus bűnös lett. Krisztus meg lett átkozva helyettem, miattam. Az én bűneim le vannak téve a kereszt lábánál. Ő meghalt, ő az ő vér folyt, drága áron megvásárolt, és így tudod megbocsájtani. Ő bűnös lett helyettünk, de nem ez a vége az evangélium, a jó hírnek, ez csak a fele. Hogy mi legyünk az ő igazsága ő benne. Krisztus feltámadott a halálból. Krisztus betöltötte azt a törvényt. Ő élt egy tökéletes életét. És most Isten rám néz, és mert Krisztus betöltötte a törvényt helyettem, azt mondja, hogy Robikám, nem csak megbocsájtom a bűnödet, igaznak nyilvánítlak. Tiszta vagy. És ez egy állapot. És amikor az ember ezt hit által elfogadja, megragadja, a Biblia azt mondja, hogy akkor Isten gyermeké válsz. És ez a új identitásunk, hogy az Isten gyermeke vagyunk. 1 János 1.9, egy vers, amit itt lent van, alig lehet látni. Ha megvalljunk bűnénket, hű és igaz, és megbocsátja minden bűnénket. Ha megvalljunk a bűnénket, akkor ő megbocsájt. De miért megbocsájt? Mert mi megvallottunk a bűneinket? Nem. Azért, mert ő hű és igaz. Hoppá. Hű és igaz. Köszönöm, Úr Jézus, nem hagytál el minket. Hű és igaz. Ő egy igaz Isten. Igazságosan megbüntette az Úr Jézus Krisztus helyettem. És az ő igazság rajtam van. És ezt sose tudom elveszíteni, mert Isten hűséges. És testvérünk, ez a jó hír. Az Isten arra hív minket, hogy ebben fürödjünk meg napról napra. Legyél saját lelkészed. Hirdesd magadnak az evangéliumot minden nap. Hogy annak ellenére, hogy milyen vagyok, Az Isten úgy szeret engem. Krisztusban. Senki ne gondoljon, hogy ez a féle felállás az arra vezet minket a szabadosságra. Ez a kettes igazság, amit igazán megértjük, hogy valójában milyen vagyok, tudok lenni. De Isten úgy szeret engem Krisztusban. Amikor ez a két igazság kitör az életünkben, akkor jön az igazi erő. Ez az evangéliumnak az ereje. És azért van itt két láb, bal láb, jobb láb. Bal láb, remélem, hogy tudok lépni. Bal lábbal őszinte merek lenni magammal. Bal lábbal kimerek mondani azt, amit látok. Hogy bűnös ember vagyok. Megint önző voltam. Megint a büszkeség felemelte a fejét az életemben. De jobb lábbal ráállok arról az objektív igazságról, amit Krisztus elvégezett nekem, értem a kereszten, hogy Isten megbocsájtott és igaznak nyilvánított. De bal lábommal újra és újra, napról napra szembesülök saját magammal. Hoppá, ez bennem van. Megint haragudtam. Megint olyan dolgot mondtam, ami nem kellett volna. Hányszor történik az az életünkben, hogy elhatározod, én ezt többen nem fogom csinálni, és 30 másodperc múlva veszed a kocsiban, és megmondod. Szembesülsz magaddal, szubjektív. Merjél őszinte lenni magaddal. Ne legyél farizeus. Igenis, a bűn lakozik bennem. De jobb lábamon ráállok az evangéliumra. Isten annak ellenére, hogy lát engem, ő megbocsájt. És elfogad, és igaznak nyilvánít. Az ő gyermeke vagyok. És valahogy mi így menjünk át az életünken. Bal láb, jobb láb. Bal láb, jobb láb. Luther Martin azt mondja, simul iussus ne peccator. Én csak azt mondom, én szkizofrén és kereszténység vagyunk itt. Tehát valahogy bal láb az igazság, és a jobb láb az is igaz. És minden kettőre ráállunk. És valahogy lassan és lassan körbe kezdünk járni ezen a Heidelbergi KT körforgalmon. És a háladáshoz jutunk, hogy amikor az Isten betölti a mi szívünket az ő evangéliummal, Lukács 6.45 azt mondja, hogy amivel csordotik van a szív, az szól a száj. És ha itt vagy ma este, és próbálod megérteni, hogy én miért beszélek így, miért tele vagyok haraggal, miért vagyok megsértődve a házasságomban, meg kell vizsgálni a szívedet. És ha a szíved tele van az evangéliummal, akkor úgy fogsz beszélni, háladással, szeretettel, amivel csordotik van a szív, úgy szól a száj. Tehát Isten hív minket háladásra, ő hív minket bűnbánatra. Római 2.4. Hogy nem tudod, hogy az Isten jóságát ösztönöz téged a megtérésre. Napról napra leteszünk a bűnénket. A megbocsátás, az evangélium ösztönöz minket, hogy forduljunk vissza Istenhez. Aki annyira szeret engem, én akarok az Isten közelében lenni. Nem akarok Isten ellen bűn követni. És felhív minket olyan életre, amiből hitből élünk. Római 1.17, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. Vagy Galaté 2.20, azt az életet, ami most élek, hitáltal élek. Jézus Krisztusban, aki szeret engem, és meghalt értem. Testvérek, a Pál megmondta nekünk ezen a versen, hogy ő hogyan éli a keresztény életet. Hitáltal. Jézus Krisztusban, aki szeret engem, és aki feláldoztott az életet, értem. Tehát a harc, az igazi harc az életünkben, az, hogy felismered magadat, és a házasság egy jó tükör annak, de merjük rohanni a kereszthez, bűnbocsánatot megkapni, újra füredni az evangéliumban, és a mi szívünk feltöltekezik az Isten szeretetével, az Isten megbocsátásával, az Istennek a boldogságával. És ezek a versek segít minket, hogy megérteni, hogy a hitnek az igazi szerepe az életünkben. 1. Timotheus 5 azt mondja, a hitből fakadó szeretetet. Nem olvasom fel ezek a verseket, mert itt lennénk egész este. De Pál mondja ezen a versen, hogy a szuma, a lényege az ő tanításának hitből fakadó szeretet. Honnan jön a szeretet? Hitből. Hitből miben? Az evangéliumban. Konkrétan Jézus Krisztusban, amit ő tett értem. Galaté 5-6, másik vers. Semmi nem ér, semmi nem számít. Csak a szeretet által munkálkodó hit. Galaté 5-6. Ha de hited munkálkodik, ha de hited dolgozik, Uram, köszönöm, hogy szeretsz engem. Dolgozik-e hited? Bízol Krisztusban, bízol Istenben, akkor ez ki fogja fejezni magát szeretet által. Szeretet által. És akkor fel vagyunk töltve az Isten szeretetével, Isten küldiző szent lelket a mi szívünkben, és egy új lendület van bennünk. Új lendület, hogy merjünk szeretni Istent teljes szívünkből. Merjünk szeretni a fele barátokat teljes szívből. Az Isten kiűzi a haragat, a nem megbocsájtást, az indulat, és feltölti a szívünket újra szeretettel, türelemmel, a másik felé, örömmel. És rájövünk, hogy az egész életünk arra szól, hogy merjünk szolgálni a másikat. És a házasság nem arra szól, hogy mi az, amit én kaptam, vagy nem kaptam, a házasság arra szól, hogy én mit adok. És amikor az ember feladja magát ennek a szövetségnek, akkor ez a lényege. Hogyan tudok még jobban szeretni a társamat? Hogyan tudok még jobban szolgálni és adni neki, amire neki szüksége van? A keresztény házasság ez a lényege. Mit tudok adni? És nem azzal foglalkozni, hogy mi az, amit kaptam vagy nem kaptam. Tehát az ember kap egy új lendület, és neki vág szolgálni, szeretni hitáltal az evangéliumban, és Isten Krisztus küldiző szent lelket, és ide olyan ponthoz jutottunk, amikor az ember lendülettel készen van szolgálni, szeretni a másikat, hogy rájön egy nagyon fontos rész a keresztény életnek, az az engedelmesség és az önmegtagadás, az a negyedik pont, amit kihagytam az előbb. Mert ez is egy nagyon-nagyon fontos rész a keresztény életnek, a házasságnak. János 12:24 azt mondja, hogy ha a mag nem hal meg, akkor egyedül marad. De ha a mag meghal, akkor sok gyümölcsöt hoz. És a házasságban ugye mi a legnagyobb probléma? A mi önző szívünk. Nem akarunk meghalni magunknak. Mindig keresjük a saját jogunkat, a saját boldogságunkat. És Krisztus egy kőkemény tanítás ad nekünk. Neked meg kell halnod. Amikor jönnek a gondolatok, büszkeség, harag, sértődés, a Biblia azt mondja, ne engedd, hogy azok a madarak fészkét csinálnak a fejedben, a hajadban, a fejed fölött. Engedd el. Tagadd meg magadat. Ne ragadd meg azt a önző gondolatot. Engedd el! Engedd el! Halljál meg magadnak! Ne sértődjél meg! Titus 2. Az Isten kegyelem megjelentett, és megtanított minket nemet mondani. Tudsz nemet mondani magadnak? És előrébb helyezni a másikat? Az ő boldogságot? Előrébb, mint a tied? Ez a kulcs, ez a titok a házasságnak. Mi az, amit én tudok adni? Tehát, ugye tele vagyunk lendülettel, ugye? Készek vagyunk tagadni magunkat. Készek vagyunk szolgálni. És akkor jön a második konfliktus. Mondjuk itt volt az első, ugye? Amikor szembesültünk saját bűnénkkel, ugye? De most, tegyünk fel, hogy szembesülünk a másiknak a bűnével, mert arra sem lehet felállítani, nem csak, hogy én bűnös ember vagyok, hogy az én társam, ő is bűnös ember. Nekem kellett 2 vagy 3 év, hogy rájöjjek, hogy a Tünni is bűnös. De rájöttem, szembesültem az ő bűnével, és pillanat. Tegyünk föl, hogy egy feleség első Péter levele szeretne élni, ugye? hogy csendesen, szó nélkül megnyerje a férjét, ugye? És tele van önmegtagadása, készen van engedelmeskedni, az is Bibliában van, ugye? Feleség alárendelje magát, tisztelje a férjét. De férje hazajön, és fáradtan, és levetkezik a nappali közepén a koszos ruhával, és ott hagyja. De fáradt volt, és a feleség az, hogy szegényke, fáradt volt. És fölveszi, és bedobja a szennyesében. Mert szereti a férjét, ugye? Következő nap ugyanaz történik. Megint ott hagyta. Remélem, hogy ez nem szokás lesz, de nem baj. Fölszedem, elteszem a szennyesében. Harmadik nap ugyanaz történik, és nagyon bűrös az oknétől kezdve. És akkor a feleség gondol egyet. Szóljak, vagy ne szóljak? Ez nehéz kérdés. És akkor telnek a napok, feleség kezd beszélni a férjével, és kiderül, hogy több dolgot mond a férjének, de mintha nem figyelne, ugye? Házasság előtt mindenre tudtunk beszélni, mindig figyelt rám, ő is sokat beszélt, de most, mintha nem is akar beszélni, nem figyel rám, és ez már többször történik. Feleséghez egy kicsit idegesnek lenni. Nem baj, szó nélkül próbálom megnyerni a férjemet. És akkor beszélnek a telefonon, drágám, amikor hazajössz a munkahelyedből, akkor hozzá légy szíves 2 liter tejet, mert majd szeretnék, mit tudom én, tejber is csinálni a gyerekeknek ma este. Ne felejtsd el, jó, köszi szépen. Hazajön a férje, elfelejtette a tej. Tényleg ő nem figyel rám, és megint ott hagyta a büdös zoknit, és akkor elege van a feleségnek, muszáj szólni, ugye? Pedig akkor, annyi akartam tagadni magát, és engedelmeskedni, most csak elmondja, puf, ugye? Most, hogy történik ez? Mit tanulhatunk itt? A Biblia mi, hogyan segít minket? Szóljon, vagy ne szóljon? Máté 18:15, biztos ott van, itt van. Máté 18:15, azt mondja, hogy ha valaki bűn követ ellened, nincs meg 4 szem közt. És ha a férjed nem figyelt rád, úgy érzed, egy feleség, tipikus feleség, ugye? Ha ő szeretne engem, akkor ő figyelne rám. Ha én fontos lennék neki, akkor ő figyelne rám. De mert nem figyelt, biztos, hogy nem szeret. Nekem szólnom kell, mert ez bűn. Vagy megint ott hagyta bűnös zoknit, nem tiszteli az én munkámat. Ha értékesnek venne az én munkám a házkodó, akkor nem hagyna ott a bűnös zoknit. De megint azt csinálta, nem tisztel, nem értek el, szólnom kell. Most a nehéz ezek a helyzetekben, hogy bűn vagy nem bűn. Akarta csinálni, nem akarta csinálni. Hogy kell szólni? Mert a Biblia azt mondja, hogy igen, inteni kell a másikat, és azok az embereknek, akik konfliktus kerülők, mint én, ha neked inteni kell valakit, akkor úgy érzed, hogy szívesebben meghalnék, ugye? Most ezt meg kell mondanom neki, hogy... És a Biblia azt mondja, menj, ints meg, 4 szem közt. Oké, megyek. De van a másik csoport. Vannak emberek, akik abszolút nem konfliktus kerülök. Van egy baj, ki kell mondani, ugye? És a Biblia mondja, vigyázz erről. Mert a Biblia ugyan erősen mondja, hogy ne ítéld a másikat. És amikor látod a másiknak a bűnét, vagy a hibát, vigyázzál, hogy ne ítéld a másikat. Most mi a különbség? Inteni, vagy ítélni? Mit gondoltok? Mi a különbség a kettő között? Mert a Biblia azt mondja, hogy igenis, nagyon fontos, hogy ints meg. De ugyanolyan fontos, mondja a Biblia, hogy ne ítéld. Most szólok, vagy ne szóljak? Mi a különbség a kettő között? A különbség a kettő között az olyan, mint a menny és a pokol. Fekete-fehér, halál és élet. Ha ítéled a másikat, akkor a házasságod a pokolba fog menni. Mert egymást fogjátok gerjeszteni a bűnre. És a példabeszéd nagyon sokat beszél erről. És ez nem csak feleségeknek, ez férfiaknak. Ha te szereted kimutatni a másiknak a hibáit, és keményen mondani, mert ez a különbség, ugye? Ez a különbség az intés és az ítélkezés. Hogyan mondod a másiknak, hogy neki van egy bűnit, vagy van egy hibait? Hogyan mondod? Az a különbség. És azért Efézus 4.15 ott van a sarokban, az egyik legfontosabb vers a Bibliában. Ebben az egy versben van az összes kommunikáció tan. Egy mondatban. Mondd el az igazságot, a szeretethez ragaszkodva. Ennyi. Mondd el. Ints meg. Hát ha nem inted meg, akkor úgy is fogsz később felrobbanni. Ha de konfliktus kerülő vagy, ugye? Úgy is bekerülsz a kórházba, mert fizikai tünetek lesznek 10 év múlva. Mondd meg! Ints meg! Mondd meg az igazságot! De hogyan? Csak szeretetben. A legkönnyebb dolog a világon kimondani az igazságot. És a legkönnyebb dolog a világon szeretni valakit igazság nélkül. De a legnehezebb dolog a világon az kimondani az igazságot szeretetben. Nincs nehezebb ennél. És az életünkön keresztül ezt gyakoroljunk. Ezt gyakoroljunk. Hogy kell inteni? Szeretetben. Nagyon érdekes, hogy amikor nézünk a Bibliát, olvasunk a Bibliát, Isten, ő állandóan konfrontál, állandóan inti az ő népét. Nézd meg a bűnödet! És nagyon-nagyon sokszor kérdéssel inti, ugye? Ádám, hol vagy, mintha nem tudna, ugye? Isten tudja, hogy hol van, de valami ő akar kérdezni. Vegyünk példát az Istentől. Mikor valaki ott hagy valamit, amit nem kellene ott lenni, vagy nem figyel, akkor kérdezz rá, hogy mi van. Nem értem. Segíts, hogy ezt a kicsit jobban megértem. Hogy minden este ott hagyja bűnözzokni. Hogy van ez az egész? És vigyázzunk, hogy hogyan kérdezünk, ugye? Ne ironikusan, ahogy most én kérdeztem, ugye? Tehát minden azon múlik, hogy tudjunk inteni tisztelettel. És ha egy dolgot tudok helyezni a ti szívetek ma este, ez az. A kommunikáció. Ne próbáljad legyőzni a másikat, ne próbáljad érvényesíteni a te igazságodat. Merjünk inteni alázatosan, sok-sok szeretettel. Merjünk kimondani az igazságot. Hát, körbejártunk, készek vagyunk, de jó, megszenteltünk, ugye? Nem, ugye? Mert a megszentelődés az nem egy vonal, amit kezdődik, amikor kötöttél a házasságot, és amikor 50 év múlva, akkor mi nagyon megszenteltünk, mi egy nagyon szent házaspár vagyunk. Ugye, testvérek, az ember körbejár ezen a Heidelbergi KT körforgalom, és a megszentelődés nem így kezdődik, és így végződik az életünk végén. Ez körülbelül így néz ki, ugye? És körbe menjünk ezen a körforgalom. És egyre mélyebben tanuljunk ezek a leckéket, mint ez a pár, aki szembesült egy icipici konfliktussal. Ők mindezt megértik, de 20 év múlva sokkal mélyebben fogják ezt megérteni. És ez a megszentelődés. Sose érünk egy ponton, megérkeztünk, megszenteltünk. Nem, fogunk körbejárni és megtanulni újra és újra, mit jelent, hogy én egy bűnös ember vagyok, aki nagyon nagy szükség van az Isten a Krisztusnak a keresztére, aki megbocsájt és küld minket a világban, a feleségemhez, a társamhoz, hogy szeressem és kiszolgáljam őt, és hogy tagadjam meg magamat, és tanuljak, mit jelent kommunikálni szeretettel, mit jelent vállalni a konfliktusokat. Az Isten dicsőségét. Na, azt hiszem, annyit akartam mondani ma este, hogy tanuljunk meg. Tanuljunk meg főleg azt, hogy Isten az, aki megszentel minket. És most ezt mondjam, kihagytam valamit, amit itt lent van. Isten szentel minket. Ez az ő munkája az életünkben. Sokszor úgy gondolkozunk, hogy a megszentelődés, a karakterformálás akkor történik meg, amikor én leülök és olvasom a Bibliát, vagy amikor én leülök és elcsendesedek és kezdek imádkozni. Senki ne csapjon be magát, de nem tudod saját magadat megszentelni. Ugye? Miért? Mert te vagy a probléma. De hogyan tudnál megoldani a problémát az életedben, amikor te maga vagy a probléma, ugye? Neked kell külső segítség. Amit azt jelenti, hogy amire van szükségünk, az, hogy napról napra töltekezni az Isten kegyelmével, az Isten szeretetével, és a bibliaolvasás és az imádság, ezek csatornák, ahol elfogadjuk, ahol megkapjuk az Istennek a szeretetét felénk. Nem szentelődünk meg a bibliaolvasás miatt, vagy az imádság miatt. Mi megszentelődünk a bibliaolvasás és az imádságon keresztül, és nagyon nagy a különbség, ugye? Hogy nekünk újra van, szükségünk van újra napról napra, hogy hallunk Istentől, hogy ő nem hagyott el minket, hogy ő hűséges, hogy ő szeret, hogy ő nála van a megbocsátás, hogy ő kegyelmes Isten, aki elfogad. Nekünk ez újra és újra kell hallani, és hitből élni. És ő az, aki hozza nehézségeket, és ő az, aki formálja a karakterünket, hogy egyre jobban hasonlítjunk a Szent Háromság Istenre a házasságunkban. Amen. Hadd imádkozok. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy te vagy az, aki formálsz minket. Köszönjük szépen, hogy nem lepődsz meg a mi bűneinken, azért küldted az egyszülött fiadat, mert láttad, hogy mennyire bűnösek vagyunk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te vállaltad azt a keresztet. És köszönjük, hogy ott a kereszten minden megtettél, hogy mi szabaduljunk a mi bűneinktől, hogy átéljünk azt a katarzis, hogy te vagy az, aki a véreden keresztül megmossod a mi lelkiismeret fúdulásunkat. De vagy az, aki újra felállítasz minket napról napra, és betöltöd a mi szívünket örömmel, szeretettel, háladással. És én kérlek, Úr Jézus, hogy mindenkinek, aki házasságban él, vagy házasság előtt van, én kérem, hogy vezesd őket a kereszthez, és kérem, hogy vezesd őket egymáshoz, éljenek szeretetben, türelemmel, békességben. Krisztus nevében. Amen. Köszönöm szépen. Kérdezni lehet, persze, ha van idő.
Akkor én kérdezni.
Mindenki másnak lehet, csak neked nem szabad, István.
De kivételesen.
De tessék mondani, persze.
Ha ugye még nem házas, nincs férj, nincs feleség. Lehet emberi kapcsolatunkban úgy simán matúr is gyakorlatozni.
Igen, igen. És azért akartam beszélni a házasságról, mert ez a prospektus arra szól, hogy megszentelődés a házasságban, de lehet beszélni arról, megszentelődés a közösségben. És hogy Isten formál minket kapcsolatokon keresztül. A megszentelődés az nem egyéni akció, ugye? Én, mint egy cowboy, én egy igazi szent keresztény leszek. Ez nem szerepel a Bibliában. 1. Tesszalonika 5, szenteljetek meg magotokat. Az Isten fog titeket megszentelni. Az 1. Tesszalonika 5 beszél, hogy Isten megszentel minket közösségben. Tehát Isten hív minket mély kapcsolatokra, nem csak a házasságra. És egyre több szingli van, és igenis lehet felkészülni a házasságra, hogy mély kapcsolatban élsz barátaiddal. Tehát föl kell tennünk a kérdés az, hogy de jársz közösségbe, vagy de élsz közösségben. És az Isten hív minket, hogy ilyen kapcsolatban éljünk, ahol az ilyen emberek ismernek engem, amilyen vagyok, és elfogadnak is fordítva. István kívül van kérdés? Nem tudom, hogy nem. Nem tudom, mennyit beszéltem, féltem nézni az órára. De ha van valakinek egy kérdése, vagy ha valaki személyesen szeretne föltenni egy kérdés után, én itt maradok, nem rohannak el.
De, vagy egy filmklubban?
Vagy egy filmklubban eljöhet valaki, ott is tudunk beszélni.
Pingpong versenyről már is beszélni.
Szervusz, Feri, tessék!
A pingpong versenyről már is beszélni.
Igen.
kérdezném, hogy legközelebb mikor lesz filmklub és szabad szombat?
Aha. Most ezen a szombaton volt szabad szombat és filmklub, és arra beszéltük, ugye, hogy október 31-e volt ezen a szombaton, és akkor emlékeztünk kicsit Calvin Jánosról, és az ő 500. születésnapjára, a reformáció ünnepen, és akkor tartottam egy előadást Calvin Jánosról, és akkor este megnéztünk Clint Eastwoodnak a legújabb filmje, Gran Torino, és az Isten adott nekünk egy nagyon jó beszélgetést, és utána Feri is éppen nem maradtál a filmklubra, de az egész napunk nagyon megállott volt, körülbelül 100-120 voltunk egész nap, és a film adta, nem az a lényeg, hogy nézzünk egy filmet, az a lényeg, hogy megbeszélünk utána. És a 6-7 csoportban felosztottunk, és nagyon jó beszélgetés volt erről a filmről, ahol Clint Eastwood az igazságszolgáltatás végzi a társadalomban úgy, hogy ő feláldozza magát azok, akik gyengék, akik a szegények, akik nagyon más, mint ő. Nagyon jó film, amit mit jelent feláldozni magadat másokért, és ez igazi szeretetet kimutatni. És a legközelebbi film az novemberben lesz, az utolsó szombat a hónapnak, és akkor fogunk beszélni az ezoterikus tapasztalat, vagy a Szentlélekkel való töltekezés. Tehát kicsit próbálj bevonni az emberek a világban, mert nagyon-nagyon sokan egyre többen beszélnek a lelki világról, hogy megnézzük a statisztikát, hogy minél több magyar ember vallja, hogy a lelki világ az nagyon-nagyon fontos, hogy régebben egy materialista társadalomban éltük itt Magyarországon, de az nem igaz most már. Egyre többen hisznek valamilyen lelki dologban, és akkor fogunk kicsit összefoglalni ez a sok-sok lelki variációk, amit vannak, és akkor ott tenni a hangsúlyt a Szentlélek a végén, és még nem tudom, hogy még filmet fogunk megnézni hozzá. De november utolsó szombatján. Egy órakor kezdik az előadás Kelenföldön, a Kelenföld úgynevezett misszió központban, a régi olimpia mozi, egy órakor van az előadás, és akkor 5 órakor van a filmnézés. És mindenkit szeretettel várom természetesen.
Köszönjük szépen Robinak az előadását, szolgálatát. De Kárni Jánosra hivatkozott, az ő jelmondata volt az, hogy soli deo gloria, egyedül isteni a dicsőség. Úgyhogy én gondolom, hogy ez a taps is az Úrnak szólt. Igen, ebből a vázlatból van kb. 30 példány. Hát talán innen lehet az asztalról elvinni, ha valaki érdekel. Ezt megköszönöm, hogy visszaadtad. Én azt gondolom, hogy bátran tehetek egy olyan ígéretet, hogy erre a sorozatra még fogjuk hívni Robit. Gondolom, hogy egyet értetek vele. Igen, nagyon jók a visszhangok. Hát egy kicsit túlléptük a szokásos időt, máskor is bőbeszédű előadó van, volt. Robi most önmagához képest rövid volt. De köszönjük szépen még egyszer, és valóban az Úré legyen a dicsőség. Mához egy hétre várunk benneteket, a kérdés doboz ott van hátul. Ugyanakkor ne felejtsük azt, hogy egy fontos kérdés borítékban itt van, amit legközelebb meg fogunk beszélni. Isten velünk, viszontlátásra!